négy héttel ezelőtti előadás nyomó alán megyünk tovább, és beszélünk arról, amit tulajdonképpen már az előzőekben is érintettünk, hogy a csillagtudomány milyen szinteken értelmezhető és ragadható meg. Az ókorban, középkorban, sőt a kora újkorban is az, hogy asztrológia és asztronómia voltak éppen ugyanazt jelentette. Nem csak abban az értelemben, hogy ahogyan a ma asztronómusokról, mint csillagászokról és asztrológusokról, mint csillagelemzőkről beszélünk, hogy ez a kettő már összefüggött és elválaszthatatlan volt egymástól. Tehát minden csillagász foglalkozott azzal, amit ma asztrológiának nevezünk, és minden asztrológus csillagász is volt. Hanem egyszerűen maga a két szó ugyanarra vonatkozott. Ugye az asztronómia a nomosz szónak, a törvény szónak a ból származik. És beszélhetnénk asztronomológiáról is. És ezen csillagászatot kellene értenünk. A későbbiek során ez a két tudomány meglehetősen elvált egymástól. Sajnos túlságosan is elvált egymástól. Kétségtelen, hogy a csillagászat hallatlanul specializálódott, és óriási részlet területekre terjedt ki. És az asztrológusok nagyobb része sajnos, és még nagyon sajnálatos módon, csillagászatilag nem hogy alul képzett, hanem teljesen képzetlen. Persze kivételek vannak. Most tehát foglaljuk össze. Tehát van az asztronómia, amit én szívesen neveznék asztronómiának. Ja, asztronómia. Akkor az, amit asztronómiának neveznek, asztronómia. Ezt én asztromanteológiának, vagy asztromantológiának nevezném. Most ezt a mantológia formát tudom felírni. Ja. És végül, ami spirituális, valóban Ciencia Sacrához tartozik hozzá, asztroszófia. Ezt én most ebben az esetben asztrognoszeológoszófiának. Tehát, amikor Quattuor Scientiae Sacrae-ról beszéltek, tehát a négy szent tudományról, szent tudásról, akkor ezen az asztrológiát értették, de az asztroszófia, vagy asztrognosziológoszófia értelmében továbbá az alkímiára gondoltak, ismét tovább bennem a kabbalára, valamint a mágiára. Tehát ez a négy alkotta a négy szent tudást. Ha felülről értelmezzük ezeket, tehát nem alulról, akkor azt lehetne mondani, hogy az asztroszófia, vagy asztrogonosziologoszófia, amikor vonatkoztatjuk bármire, a vonatkoztatottság értelmében lesz asztrológiává, vagy asztromantológiává, a vonatkoztatott. És ez aztán, ez a vonatkoztatott asztrológia természetesen még sokkal vonatkoztatottabb is lehet, akkor, amikor az a konkrét horoszkópiai gyakorlatban megjelenik. De már így ezen a szinten is, ebben az értelemben is van egy vonatkoztatottság. Az asztronómia, úgy ahogyan ma az ismeretes, az a minőségi szemlélettől megfosztott, vagy jelentős mértékben megfosztott asztrológia. Hallatlanul kiterjed más irányban. Tehát a matematizálhatóság irányában óriási, hatalmas kiterjedést vesz fel, de a minőségi árnyalatok azok voltak éppen eltűnnek. Most mivel foglalkozik tulajdonképpen az asztroszófia? Az asztroszófia principiumokkal foglalkozik. A principiumot magyar nyelvben elvre fordítják, de ez nagyon kevéssé adja vissza azt, ami itt valójában szó van. Az elv az, ami eleve megvan. Tehát már minden megelőzően megvan. A principium az, amiből következően a konkrét entitások voltak éppen meg létrejöhetnek, megvalósulhatnak. Most a principiumokkal a vonatkoztatás értelmében csak akkor lehet foglalkozni, ha a principiumot a principiumok szignatúráin keresztül ragadjuk meg. Tehát a principiumok abban, vagyis a jelzéseiben. A principium önmagában megfoghatatlan, a principium az önön szignatúráiban jelenik meg. Ezért azt mondhatjuk, hogy ez a két felső szint, az asztroszófia és asztrológia, tulajdonképpen a principium szignatúrák tudománya. Amikor egy fontos területe magának most a középsőnek az úgynevezett kaoszációja, a megokolása. Megokolása annak, hogy ez egyáltalán miért lehet érvényes. Negativisztikusan ragadjuk meg előbb a kérdést, hogy mi nem lehet. Tehát az asztrológia nem foglalkozik semmiféle fizikai hatással. Tehát semmiféle ismert, vagy egyelőre ismeretlen fizikai rendű, vagy a fizikai rendűvel analógiába állítható hatásokkal. Tehát nem a kozmikus sugárzásokkal foglalkozik. Nem a különböző égi hatásokkal foglalkozik. Egyáltalán nem tagadja, hogy ezek vannak, ilyenek vannak, ezek fontosak, ezzel érdemes foglalkozni, de ez nem az asztrológia keretei közé tartozik. Van egy olyan tudomány, amely ezekkel a hatásokkal foglalkozik, ezt kozmobiológiának nevezzük, és itt van egy kozmobiopszichológia is, ilyenekkel lehet foglalkozni, érdekes lehet, de nem az asztrológia körébe tartozik. Tehát a kozmobiológia nem asztrológia, az asztrológia nem kozmobiológia. Nem hatásokról van szó. Nem, hogy energetikai hatásokról nincs szó. Ennél sokkal szubtilisabb és elvontabb értelemben felfogható hatásokról sincs szó. Itt jelzésekről van szó. Olyan, mint a önön belső világomnak egy kozmikus képét nézném meg. És a belső valóság antagonizmusait és együttműködéseit egy kozmikus, kivetült leképezésben ragadnók meg. Tehát az asztrológia csak jelez. És mit jelez? Tendenciák lehetőségeit jelzi. Tendenciák lehetőségeit jelzi. Tehát nem szoros valóságokat, hanem tendenciákat, és még ezeket is lehetőség szinten. Tehát például egy születési horoszkóp a születés pillanatában fennálló karakter alakulás tendenciáinak a lehetőségeit fejezi ki. Az asztrológus azt mondja, olyanokat mondta, hogy valószínűsíthető, hogy így valószínűsíthető, hogy ez és ez. Ez sok vagy kevés? Ez nézőpont kérdése. Bizonyos tekintetben nagyon sok, bizonyos tekintetben nagyon kevés. Szóval némelyek nem adják meg például a saját születési éveiket azon a címen, hogy akkor mindent tudni fognak róla, szó sincs erről. Nem lehet mindent tudni. Egyáltalán nem lehet ennek alapján mindent tudni. Sem diagnosztikai szempontból, sem prognosztikai szempontból. Ugye ez a két nagy terület, a diagnosztika, tehát hogy megállapítani azokat a tendenciális lehetőségeket, amely az élet egészére vonatkozik, és a prognosztika pedig ennek a kibontása időben, különös figyelemmel, persze a jövőre, mert az érdekli az embereket. De az asztrológia nem ez a lényege. Csak lehetőségeket lehet megalapítani. Például egy erős Mars összefüggésben. Lehet, hogy az illető megsebesül. Lehet, hogy megsebesít valakit. Lehet, hogy lelkileg sebesít meg valakit, és lelki sebeket kap. Lehet, hogy megharapja egy kutya. Lehet, hogy ő megharap egy kutyát. Szóval, ami a Marsi fellépéssel összefügg, annak a valószínűsíthetőségei jelennek meg, de ez pontosan szinte sohasem lehet eldönteni. Szóval még különlegesen nagy tragikus esetekben alig lehet megkülönböztetni, hogy valaki megöle valakit, vagy őt megölik. Vagy Vannak például bizonyos csillagok, amelyek nagyon sokszor ilyesmikre utalnak jelzésként. Gyilkosság, mint elkövető, gyilkosság, mint áldozat, öngyilkosság, ahol a kettő egybeesik. Vagy ezeknek a megkísérlése, vagy ezek közelébe jutása, stb. Tehát ilyen. Tudunk másodpercnyi pontosságú prognózisokról. Ugye Kály Jasztró például Mária Terézia halálának az időpontját jóval bekövetkezés előtt másodpercnyi pontossággal prognosztizálta. Most ezek nem tartoznak az asztrológia megtanítható és megtanulható részéhez. Ezek nem taníthatók és nem tanulhatók. Ez olyan, mint egy, és még csak sem jelenti, hogy egy hallatlan nagy elme. Szóval, ahogyan kávézacból rá tud hangolni, kávézac látványától rá tud hangolódni valaki ilyesmire, ilyen módon egy horoszkóp alapján is rá tud hangolódni. Itt volt egy Marton nevű ember, aki tulajdonképpen ilyen clairvoyance képességekkel rendelkezett. Gyakran horoszkópokat vett figyelembe. Tök hülye volt az asztrológiához különben. De az őt inspirálta annyira, hogy akkor nagyon figyelemre méltó dolgokat tudott inkonkrétó mondani. De ez más esetben is tudott ilyeneket mondani. Nem volt sem egy nagy elme, sem egy művelt valaki, sem egy tisztult jellem, de ez a képessége megvolt. Például egy tükör elé tartottak egy fényképet, majd utána elvitték a fényképet, ránézett a tükörre, és megmondta, hogy milyen képet tükrözött korábban. Bűnögy ugye kiderítésénél is szerepet játszott különben ez az ember. Hasonló volt, mint a léleklátó Kele János, aki szintén ilyesmiket csinált, és állandó jövedelmét az jelentette, hogy emberek felkeresték sorba állva, hogy valamilyen elveszett tárgyuk hol van. Akkor megmondta. Pontosan. De elveszett embereket is meg tudott találni, meg mindenfélét meg tudott találni. Na de mondom, hogy az asztrológiára is kiterjeszthető bizonyos esetben. Ez azonban nem tartozik az asztrológia tanulható és tanítható fejezeteihez. Tehát az asztrológia egy, még csak, ha így mondanám, még okkult hatásokkal sem foglalkozik. Jelzésekkel foglalkozik. Mint hogy az, ami az úgynevezett, mintha az úgynevezett külső tér és az úgynevezett belső tér és ennek a valóságai között egy megfelelés lenne. Az asztrológiában beszélünk hatásról, de átvitt értelemben. Tehát például beszélünk arról, hogy a Mars hat a Jupiterre. De akkor ez egy sajátos szóhasználat. Tehát nem abban az értelemben, ahogy egy sajátos szóhasználat. Ez itt úgy hat erre, hogy. Ez kizárólag egy szóhasználat. Tudnélik a kozmikus sugárzás, vagy a szubtilis kozmikus sugárzás, az úgy éri a Földet, mint az esőesne. Ez egy folyamat. Mert nincs egy megragadható pillanata. Asztrológiában nagyon, és csak annak van igazi jelentősége, ahol egy időbeli origót meg tudunk ragadni. Tehát ami, akkor éppen elkezdődik valami. Tehát egy emberi kapcsolat általában asztrológiailag nagyon kevéssé jellemezhető, vannak erre bizonyos módszerek, de annak a kezdete. Méghozzá, hogy az, a helyet és az időt azt lehetőleg másodperc fontossággal tudja valaki. Akkor. Ez egy alapítás, vagy bármi teljes pontot, tehát ami éppen kezdődik. De asztrológiában ez döntő. Tehát csak aminek az origója ismert. A földrajzi helyet illetően, és az időpillanatot illetően. Milyen pontossággal? Lehetőleg a leges legnagyobb pontossággal. Mi ugye 12 állatő csillagképről beszélünk, majd fogunk erről rövidesen többet hallani. De az ősi asztrológia, Indiában is volt egy ilyen irányzat, görögöknél is volt egy ilyen irányzat, a görögnél Myriogenesis, 10.000 eredés nevet viselte, mindkettőből töredékek maradtak fel. Ez 21.600 ilyen szektumot vett figyelembe, mind a kettő. Sőt, a félszektumok alapján 43.200-at. És 21.600 szög első perc van a körben. Szög első perc, ez használatos ez a kifejezés. Szög első perc. Ugye 1.296.000 szög másodperc. És 77.760.000 szög harmadperc. És 4.465.600 szög negyedperc. Ezeknek állítólag szög 9-ed meg 10-ed percig elmenően volt jelentőség. De minden esetre, amit figyelembe vettek, hogy nem 12 csillagkép, hanem 21.600-at vettek figyelembe. És mindegyikben egy ilyen két arcúságot, tehát ezért 43.200. Ez az indiaiaknál is megvolt, a görögöknél is meg, valószínűleg másutt is megvolt, és nem maradt fel egyiknél, és csak néhány mond, töredékek. Az alapelv és néhány töredék. Valójában minden égi objektumnak ilyen szempontból jelentősége lenne. A csillagok száma egy korábbi becslés szerint 10 a 21-en és 10 a 23-on között volt, tehát mondjuk 10 a 22-en. Újabban feltételezik, hogy legalább 10 a 30-onra kéne ezt emelni. Ugye a squintillió nevű szám, és 30-0. De lehet, hogy több van szó. Na most ezek mindegyike kivétel nélkül, nem csak együtt, hanem külön-külön is jelentőséggel bír. Ezt nyilvánvalóan nem lehet figyelembe venni. mert bár az ősi asztrológiában még mindezek mellett, a szektumok mellett 21.600 csillagot is figyelembe vettek külön, és egy jóval későbbi asztrológiában is 360-at figyelembe vettek, és annál kevesebbet nem lenne szabad figyelembe venni. Tehát ellenére, miután mindegyik jelen van, csak a legmarkánsabb vonásokat, mutatókat tudjuk figyelembe venni. Visszatérve a kauzációra. Tehát az asztrológia kauzációjánál hatásokról nem beszélünk, beszélünk egy racionálisan megragadhatatlan, tehát az okot nem lehet racionálisan kifejteni, hogy azért, mert racionálisan megragadhatatlan megfelelésről, amely a úgynevezett külső és úgynevezett belső tér, és az úgynevezett külső és az úgynevezett belső tér közben meglévő valóságok között fennáll. Entitások között, létezők között fennáll. Na most itt, amit egyáltalán nem Carl Gustav Jung találta ki, de Carl Gustav Jung ennek nagyon nagy jelentőséget tulajdonított, az asztrológia kauzációjába is belefolyva ezzel, az úgynevezett szinkronicitásnak. Szinkrónia vagy szinkronicitás. Tehát az egyidejűségeknek. Ugye a fizikai értelemben teljes egyidejűség nincs. Abban az esetben, ha egy sebesség nem lehet végtelen. Vannak ugyanis olyan feltételezések, hogy a fény sebességnél vannak nagyobb sebességek, egyszerűen a végtelenben nyitva a tachyonok. Ha ezek vannak, tehát van végtelen sebesség, akkor ebben az esetben szinkronicitás is van. Máshogy jön be, mint korábban. Itt tulajdonképpen szignatúra szinkronicitásról van szó az asztrológiában, tehát tulajdonképpen ez a kérdés kevéssé merül fel. Amit én tapasztalok. Számomra nyilatkoznak meg a dolgok. És ilyen értelemben a szinkronicitásnak az asztrológiában valóban eminens szerepe van, de nem kizárólag ennek. A szinkronicitásnak mi a lényege? Az, hogy az egyidejűleg történő megnyilvánulások között megfelelés áll fenn. Tehát a születés pillanatában, az asztrológiai születési pillanat, az nem azonos a sem a köldökzsinór folytonosságának a megszakadásával, sem a test kilöküldésével, sem a első belégzéssel, sem az első kilégzéssel, sem az első hanggal, hanem ott van valahol ezek közül. Ha feldobnak 5 kavicsot, és az leesik, ez is megfelel, ha ugyanabban a pillanatban történik. De ezt nem lehet értelmezni. Ennek ez értelmezhetetlen. Ezzel szemben van egy olyan asztrológiai hagyomány, amely a szignatúrákat erős vonatkoztatások között tulajdonképpen kifejtik. És innen már, ez tulajdonképpen egy áthagyományozott tudás. Innen már lehet bizonyos következtetéseket levonni. Vannak olyan asztrológiai összefüggések, amelyek a szinkronicitás, pusztán a szinkronicitás alapján nem magyarázhatók. Pusztán a szinkronicitás alapján nem magyarázhatók. Erre ennek komoly fejezetei vannak az asztrológiának, ahol ez világosabb demonstrálódik, hogy ez elégtelen. Tehát bár az asztrológia mi voltát tekintve okkult tudomány, és lényegét, igaz lényeget tekintve sokkal magasabb, mint okkult tudomány, ismétlen okkult hatásokkal nem lehet magyarázni. Tehát okkult hatásokkal sem lehet magyarázni. Minden feltételezhető hatás legfeljebb szimbolikusan értelmezhető. Most van egy olyan felfogás jellegi tudományelméletekben, hogy nem lehet tudománynak tekinteni azt, ami tulajdonképpen túl rövid idő alatt és túl könnyen elsajátítható. Ezt a nem vagyok ennek a felfogásnak a híve, de hajlandó vagyok aláírni. Az asztrológia komolyan művelik, akkor egyáltalán nem könnyen és röviden elsajátítható tudomány. Úgy, ahogyan ezt szokták csinálni, az úgy semmiféle tudomány rangja nincs. Úgy, ahogyan általában az asztrológiát szokták éveken át tanítani, ott az alapokat meg lehetne tanulni mondjuk 4 óra alatt, és a gyakorlat javarészét meg lehetne tanulni 1 hét alatt. Az asztrológia, ha komolyan csinálják, akkor az egy hosszú tanulmányt, hosszú és nehéz tanulmányt igényel. Például az asztrológiában több égi, gömbi koordináta rendszert kell figyelembe venni, mint a csillagászatban. Mert a csillagászatban ezekre a koordináta rendszerekre azért van szükség, hogy valamit, valaminek a helyét meghatározzuk. Az asztrológiában nem erről van szó. Ott az egyes égi gömbi koordináta rendszerek tulajdonképpen sajátos külső términőségekkel van összefüggésbe, amely külső términőségek a belső términőségeket fejeznek ki. Például a szigorúan lokális koordináta rendszereknél ugye a csillagászat megelégszik a horizontális koordináta rendszerrel, az ekvatoriális koordináta rendszer 2 változatával, ekliptikális koordináta rendszerrel és speciális csillagászati célokból galaktikális koordináta rendszerrel. Most a legszigorúbban helyhez kötött koordináta rendszer ugye a horizontális, amelynek a koordinátái a következők: abszisszális értelemben az azimutot kell értelmeznünk, és ordináta vonatkozásban az altitúdot vagy magasságot. És ezeknek az ismeretében egy helyre vonatkoztatottan megállapítható tulajdonképpen egy égi pontnak a helye. Ezzel általában nem szoktak megelégedni, van egy ilyen féllokális ekvatoriális koordinátarendszer, ezzel is meghatározzák, van egy földhöz nem kötött ekvatoriális, ezzel is. Tehát tulajdonképpen ezek teljesen elegendők ahhoz, hogy egy égi objektum helyét definiáljuk. Koordinátorius értelemben definiáljuk. Az asztrológia nem elégszik meg azzal. Ez most még nem a részletekbe menés, ez csak egy illusztráció, amit mondok. A horizontális koordináta rendszer három meghatározó főkörre, vagyis főkörnek nevezzük a legnagyobb gömbi köröket alapul. Három főkörre alapozódik. A helyi horizontra, a helyi meridiánra, meridián körre, mert ugye van egy meridián íve, meg egy antimeridián íve, tehát a helyi meridián körre, amely merőleges a horizontra, valamint egy harmadik, ezekre szintén merőleges főkörre, az úgynevezett első vertikális körre. Ez az primo vertikálisra. Ilyen módon egy komoly asztrológia figyelembe vesz egy horizontális koordinátarendszert, egy meridionális koordinátarendszert és egy primovertikális koordinátarendszert. Mindig vele abszisszá koordináták. Ugye ez egy úgynevezett térbeli keresztre alapozódik egyfelől, egy három tengelyű keresztre. Az egyik tengely az a Zenit Centrum Nadir, a másik a Délpont Centrum Északpont, és a harmadik a Keretpont Centrum Nyugatpont. Ez négy egymás a merőleges tengely. Ezek főköri körvonalakkal határolt főköri körsíkok. Egy gömbtesti térben. Tehát nagyon is lényeges, hogy például ezeket figyelembe vegyük. És még nagyon sok minden mást. Legkülönféle koordináta rendszerek. Nek a legkülönfélébb értelemben vett felfogásait. De most ez nem azt jelenti, ez általában az asztrológiai gyakorlatban bevett, hanem olyasmi, aminek tulajdonképpen bevetnek kellene lennie. Nem bevett. A legesleg vulgárisabb idézőjelben asztrológia megelégszik azzal, hogy a nap helyzetét az állatövi jegyek szerint megállapítja. Kétségtelen, hogy a nap a konstelláció legfontosabb égi pontja. De ez önmagában is teljesen és merőben elégtelen. Ugyanis az, ami egy például egy karakter alakulás tendenciális alap lehetősége, azt a teljes konstelláció fejezi ki, elvileg Az a 10-30-on csillag is benne van ebben. Tehát elvileg a konstelláció abszolút teljessége. És hát a gyakorlatban is a figyelembe veendő és figyelembe vehető objektumoknak a teljes rezervoárja. És pontosan abban az állásban, amiben például az asztrológia általában megállapít úgynevezett aspektuális kapcsolatokat. Ezt a magyar asztrológiai nyelv fényszög kapcsolatnak nevezi. Együttállás, szembenállás, trigonális állás, 120 fokra, mint ha mondjuk egy síkban lennének, akkor kvadratúra két irányba, 90-90 fok, és így tovább. Körülbelül ilyen 6-8 fényszög családot szokott megkülönböztetni. Fényszög családnak azt nevezzük, hogyha ugyanabból az osztásból mi jön ki. Tehát mondjuk elosztjuk a 360-12-vel, az ugye 30 fok. Az van, az két 30 fokos fényszöget jelent, mindkét irányba, és két 150 fokos fényszöget. Ez is ebből következik. Tehát ez egy fényszög család. Van, aminek egy tagja van a családnak, abban 360 fokot egyen osztom el, ugye az 360 fok, az ugyanannyi, mint a 0 fok különben, és az egy fényszög. A fényszög család egyetlen egy taggal. Most mondom, 6-8 fényszög családot különböztetnek meg. Szerintem annyi fényszög család van, ahány természetes szám. Vagyis diszkontinuum számosságú végtelen. Annyi fényszög család van. Na most ugye végtelen sok fényszögeket nem lehet figyelembe venni, különböző szempontok szerint, de hát nem 6-8-at veszünk figyelembe, akkor sokat. Van olyan felfogás, hogy 1 plusz 360 fényszög családot kell figyelembe venni. Hát az egyen kívül, az egyes osztáson kívül még az egészen 361-ig terjedően minden számmal külön el kell osztani, és az fog egy fényszög családot alkotni, amelyik már egy előző osztásból nem jött létre. Tehát ugye a három részre osztjuk, az azt jelenti, hogy 120 fok, és persze 240 fok, az a másik irányban szintén 120 fok. Most ha 9-el osztjuk el, akkor ez 40 fok. Ez a családhoz tartozna a 40 fok, a 80 fok, a 120 fok is oda tartozik, de nem tartozik, mert már az előző osztásból létrejött. A 160 fok, és itt mindkét irányban. De ilyen módon is a fényszög családok száma az végtelen lenne. Ezt nem lehet. De mondom, viszont sokkal nagyobb számút lehet, mint amennyit általában figyelembe szoktak venni. És ezeknek a fényszög családoknak egymástól minőségileg különböző jelentése van. Fényszög családon beli fényszögek között is van minőségbeli különbség, de ez egészen elenyésző. De a egyes fényszög családoknak nagyon jelentős minőségi értelmezhetősége van. Például az irányoknak az asztrológia nagyon nagy jelentőséget tulajdonít. Hány irány van? És az irányokat hol kell felvenni? A szigorúan lokális irányokat akarunk megállapítani. Felvehetjük a horizonon. Most az óramutató járásával megegyező irányban a délponttól kezdve. Dél, nyugat, észak, kelet. Ha itt a mellékirányokat, tehát ezeket még egyszer elosztjuk, tehát 8-a, akkor következőt kapjuk meg. És akkor mindegyiket ez szerint dél-dél, dél-nyugat, nyugat-nyugat, észak-nyugat, észak-észak, észak-kelet, kelet-kelet, dél-kelet. De ezt az első vertikálisan is kijelöltem az irányokat. Ha négy irányt jelölök ki az első vertikálison, akkor zenit, nyugat, észak, nadír, zenit, nyugat, nadír, kelet. Ha a mellékirányokat is zenit-zenit, zenit-nyugat, nyugat-nyugat, nadír-nyugat, nadír-nadír, nadír-kelet, kelet-kelet, zenit-kelet. Meridiánon is kijelölhetem ezeket. Ha négyet jelölök ki, akkor zenit, észak, nadír, dél. Mellékirányokat, zenit, zenit. Zenit, észak, észak, észak. Nadír, észak, nadír, nadír. Nadír, dél, 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 zenit, dél. Valamit csak hárommal lehet megjelölni. Mert például ezt a három főkört gondolom, akkor létrejön négy félköri kvadráns az egyik térfélen, és négy a másikon. Tehát összesen 8 gömbi-gömb felületi oktáns középpont és irányokat fog kifejezni. Nézzük például így. Zenit, dél, nyugat. Egyik. Zenit, észak, nyugat. Zenit, észak, kelet. Zenit, dél, kelet. Nadír, dél, nyugat. Nadír, észak, nyugat. Nadír, észak, kelet. Nadír, dél, kelet. Ez hárommal lehet csak kifejezni. Tehát tulajdonképpen 8 gömbi-gömbfeletti oktás középpontot jelent. Tehát ha mondjuk, nem tudom merre van itt az irányok, hogy vannak.
Északra.
Igen. Uh-huh. Na tehát, ha én azt is mondhatom, hogy nem csak erre van irány, meg erre van, hanem mondjuk erre így. meg erre. Nem csak itt fenn, meg, tehát nem csak a főkörökön, hanem a főkörök által határolt oktáns középpontokban is. A egyes főkörökön asztrológiailag minimum 64 irányszegmense alapítható meg. Tehát 128 részre kell osztani, hogy a határok és középvonalak meglegyenek. Tehát 64 irányszegmens. Ez megfelel egyébként a Yi Ching 64-es beosztásának. De az Yi Ching 12 vonalas beosztását nézzük, ez 4096. Ebben az esetben 8192 vonallal kell kijelölni a 4096 irányszegmest. És ez akármeddig folytatható lenne elvileg. És természetesen az irányoknak a sokasága a közbülső hatásokban. Ezek igen fontos dolgok, tulajdonképpen. De asztrológia közönséges gyakorlata, ami nem érdemli meg ezt a szót, hogy logia, nem érdemli meg, az, annak persze erről fogalma sincs. Tehát amit mondok, az nem annyira leíró, mint inkább normatív jellegű. Tehát azt fejezi ki, amit meg kellene követelni, mint elengedhetetlenteket tekintetben. Tehát például bizonyos munkatársaimmal gondolkozunk, sőt dolgozunk már bizonyos tekintetben egy olyan asztrológiai programon, ami mindazt tudni fogja, amit az eddigi asztrológiai programok. Tehát több ezer év mert fog fel efemérideán úgyis magába foglalni. Tehát az több ezer év minden napi adatát. Ezek között, ha ki akarok számítani valamit, akkor non-lineáris interpolációt fog végezni. És minden elképzelhető házszámítási rendszert. És valakinek mondjuk azt mondja, hogy ő nem 12 házat akar, hanem mondjuk 1440 házat akar egy rendszer. Minden további nők azt is megcsinálni. Mert a házak száma is tetszőleges. Egyetlen ami követelmény, hogy bizonyos pontoknak jelen kell lenni ezekben a házakban. A megalkotottságban, pontoknak és köröknek. De elvileg akár a többdimenziós görbület nélküli és negatív görbületű és pozitív görbületű tereknek is van asztrológiája. Akár n-dimenziós. És az n ebben az esetben akár végtelen is lehet elvileg. Tehát az asztrológia kimondottan egy minőségi. Az Osztrák Asztrológiai Társaság a Qualität der Zeit néven adott ki az időminősége. Tulajdonképpen az idő és a tér minősége az, amivel az asztrológia foglalkozik. Egyenek között, és még máshol is. Nem egyszerűen az idő és tér minőségével. És az idő és térben megnyilatkozó principium hordozók minőségével. A szigratúrák minőségek voltak éppen. És minőségileg ragadhatók meg. A mérték megjelenik. Ugye Génon beszél arról, hogy a mérték az korán sem csak mennyiségi. Valóság az mennyiségi és minőségi valóság, a maga a mérték. Egyáltalán annyi közönséges nyelvhasználatban beszélhetünk az okosság és butaság mértékéről, vagy a jóság és gonoszság mértékéről, akkor is, ha ez pontosan mértékegységekben nem adható meg. De az eszme az meg jelen van. Vitathatatlan, hogy az asztrológusnak egy asztronómiai, most már ez a két fogalom el különül, asztronómiai minimum ismeretre elengedhetetlenül szüksége van. Ha ennél többet tud, az csak üdvözölhető, de egy minimum ismeretre feltétlenül szüksége van. Elsősorban az asztronómia szférika, tehát a gömbi csillagászat vonatkozásában. Ez hozzátartozik természetesen a szférikus szögfüggvények ismerete és minden egyéb. Ebben való otthonosság. De egy minél, tehát mondom, ez egy asztronómiai minimum ismeret nélkül nem tekinthető, még elemi szinten sem ennek a disziplinának a művelőjéként nem határozható meg egy ember. Mondom, minél többet tud ezen a téren, az annál jobb. Persze önmagában a csillagászati képzettség az nem pótol semmit. Magyarországon van egy csillagász asztrológus, aki egyébként úgy lényeglátás tekintetében egy tökkel ütött. Szóval Magyarország sajnos ezen a téren úgy lemaradt, mert a, mondjuk a német, az angol, sőt az amerikai asztrológusok többsége mind komoly csillagászati képzettséggel rendelkeznek. Tehát messze a szükségesnél többet tudnak. Tehát messze a szükségesnél többet tudnak. Magyarország ezen a téren sajnos nem, hogy nem excellál, hanem szinte az ellen irányban excellál. valami óriási igénytelenség lép fel. Csak úgy exkurzusként említem meg, itt Magyarországon többször megfordult Belcsák Sándor, aki különben magyar volt, de az Osztrák Asztrológitárság elnöke. És azt mondta, hogy ha egy német asztrológiai, mondjuk 8 évig tart egy kurzus, abban jelentkezik 24 ember, akkor a 8 év végén az a 24 ember fogja majd, illetve végére érni. Ez az osztrákoknál olyan 20-18-20, magyaroknál pedig nulla. Még ha be is kapcsol, szóval még hogyha többen is végzik el, akkor azok már mit tudom, az ötödik évben kapcsolódtak be, az első negyed évben már kimarad ennek a fele, szóval, és... Hát, folytatjuk. Köszönöm szépen.